Dicsőtessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. A mai nap, december 14-e, egy vértanú lelkületű szentnek az ünnepe, keresztes Szent Jánosról van szó, aki nem lett vértanú, de nagyon sokat szenvedett. Kármelita rendi szerzetes, aki találkozván Avilai Szent Terézzel, a reformerrel, átvette a kármelita reformot, és a rend férfi ágában vitte végbe. Na hát ezért kellett saját rendtársaitól nagyon sokat szenvednie, még börtönbe is zárták őt. Nem beszélve egyéb fenyítésekről, megostorozásról. No, végül is aztán győzedelmeskedett a reform. Ez annyit jelentett, hogy a kármelita rendet az eredeti szigorára visszaállították, azaz komolyan vették azt, hogy szerzetesek és vezekelniük kell, és ezáltal Isten imádását előmozdítani. Na hát ez ellen berzenkedtek nagyon sokan, később pedig, amikor már elfogadták a János féle reformot, ami eredetileg a Avilai Szent Teréztől való, akkor is sokat kellett szenvednie, éppenséggel azért, mert látta, hogy néhányan csak tétován vagy tessék-lássék követik a szigort, noha azt választották, vagy éppenséggel különféle torzsalkodások vannak a rendben. Igazán vértanúi lelkülettel viselte mindezt, igyekezett békét teremteni, és igyekezett mindenütt valamilyen módon mégiscsak közben járni a reform érdekében. Hát fenn is maradt a sarutlan kármelita rend, a sarus pedig az enyhébb szabályzatot követő része a sarutlan rendnek. Keresztes Szent János tehát arra ad nekünk békét, hogy tudjunk béketűrőek lenni a különféle megpróbáltatások között. Általában, amikor szenvedésről beszélünk, akkor fizikai fájdalmakat szoktunk rajta érteni. Hát talán sokkal nagyobbak a lelki fájdalmak, amikor meg nem értés, vagy éppenséggel üldözés az, amit az embernek el kell viselnie. Szent János példát ad, és nyilván a közben járásával segít az ilyenfajta szenvedések elviseléséhez. Hát ez egyfajta lelki vértanúság, nem a vérét ontja az ember, de hát bizony véréig megsértik, és ugyanakkor ő maga is szinte vért verítékezve tud helytállni ilyen körülmények között a maga igaza mellett, illetve az Isten igaza mellett. Kérjük az ő segítségét, mert hiszen nagyon sok ilyen méltánytalanság történik sokunkkal, keresztes Szent János ebben tud segíteni. Kérjük a béketűrés lelki ajándékát a bevezető imádságunkkal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzz meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Nézzük akkor, hogy miről is beszéltünk egy hete. Azt már mindjárt bejelentem, hogy a következő hét, sőt a következő két hittanóra az fölvételről fog elhangozni, akár 21-én, mert már igazán mondhatjuk, hogy nyakunkon a karácsony, akár pedig 28-án, akkor meg a két ünnep között van éppen elég feladata a papnak, pláne most, hogy így sűrűsödnek az ünnepek egymás után. Úgyhogy lesz hittanóra, de fölvételről. Amit most pedig át kell ismételnünk, aki ma veszi kezébe a Szentírást, annak semmi gondja sincs azzal, hogy vajon valóban Isten szavát olvassa-e, mert hiszen ezt a számára az egyház szavatolja. Az egyház, amelyik nem csak, hogy átvette Jézus Krisztus tanítását, hanem őrzi is és terjeszti is ugyanazt a tanítást, amit Jézus Krisztustól hallhattunk. Az egyház szavatolja tehát számunkra, hogy valóban Isten üzenetét tartja az ember a kezében, amikor egy katolikus kiadású szentírást olvas. Ám ahhoz, hogy mi az egyházat, hogy az egyház ezt biztosan állíthassa, meg kellett állapítania, mire vonatkozik a sugalmazás. Hát ez volt a múltkor a témánk. Mire is vonatkozik? Mi az a szöveg, amit sugalmazottnak mondhatunk? A kiindulás az, hogy az eredeti szöveg a sugalmazott, és ez magától értetődő, amit a Szentíró leírt. A baj ott van, hogy ezek közül egyetlen példán sincs a birtokunkban. A Szentírásnak eredeti szövegéből semmit nem birtokolunk. Vagyis az első kiadású evangélium, vagy az első kiadású Mózes könyve, semmi sincs. Annál több másolat van azonban, ami hozzásegített bennünket az eredeti szöveg helyreállításához. Hiszen a másolások éppen azt mutatják, hogy nagyra becsülték azt a szöveget, amit lemásoltak. Persze emberi gyöngeségből bizonyos hibák csúszhatnak bele, félrehallások vagy buzgó megmagyarázások, tehát ezeket a másolatokat összevetve egymással mégiscsak kiderülhet, mi is a Szentírás eredeti szövege. Nincs a kezünkben, de a másolatok révén, tehát összevetésekből megtalálhatjuk. Ez azonban még nem elég, mert a századok során sokat változtak a szokások, kifejezések, más jelentenek manapság, mint annak idején. Különféle képek is más értelmet kapnak. Tessék belegondolni, hogy ma egy mai városi gyereknek mit jelent az, hogy kiment a szántóvető vetni. Hát azt se tudják, hogy mi az a vetés, hogy mi a szántóvető, azt meg végképp legfeljebb traktorosról vagy kombájnosról tudnak, ha jól értesültek, akkor tudják, hogy az búzamagot vetik bele a földbe. No, tehát mindez azt mutatja, hogy azóta sokat változott a világ, éppen ezért magyarázatot is kell a Szentíráshoz fűzni. Meg kell állapítani az írás műfaját, és aztán annak eredeti jelentését is. Különös gondot jelent a különféle fordítások hitelessége is. Lefordítják angolra, mit tudom én, hottentotta nyelvre, meg kell nézni, hogy az mennyiben felel meg, mennyiben ugyanazt a gondolatot terjeszti, adja át, mint az eredeti. Ezért az egyház ma csak az általa jóváhagyott szövegekért vállal felelősséget. A Szentírás legelején ott kell szerepelnie tehát az egyházi jóváhagyásnak, a püspök engedélyének, csak az ilyen kiadás hiteles, erre mondható, hogy az biztos, hogy Isten szava. Ugyanakkor az egyház által kiadott magyarázat szentírásban magyarázatoknak is kell lenniük, ez legtöbbször, ahol van erre pénz, akkor lábjegyzetben, amikor kevés a pénz, akkor az egyes könyvek végén található a magyarázat, de a katolikus kiadásban mindig van és kell lennie magyarázatnak. Az egyház ugyanis nem csak oda löki az emberek kezébe a Szentírást, olvassátok, ahogy akarjátok, hanem magyarázza is a Szentírást, hiszen sok minden magyarázni való van benne. Általában tehát ez lábjegyzet folyamán, vagy valamilyen a könyv végén lévő jegyzet folyamán olvasható el. Vannak apokrif írások is, amelyek megtévesztően hasonlítanak a Szentírásra, részben ugyanaz a téma, részben ugyanabból az időből való, csak éppen nem sugalmazott írások, ezt pedig onnan lehet tudni, hogy az egyház nem fogadta be a Szentírás könyvei közé. Sok érdekességet tartalmaznak, nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek az őskeresztény regények, hiszen a Szentírás nem ír le mindent, sem az Úr Jézus szavaiból, sem az Úr Jézus életéből. Na hát ezeket a hézagokat próbálják ezek az apokrif írások kihasználni, kitölteni a maguk regényes elgondolásával, így aztán Jézus Krisztus gyermekségéről, meg szűzanya életéről, meg a Szent Család vándorlásáról, meg egyebekről bőségesen lehet olvasni ezekben az apokrif írásokban. Van, ami átment a közhagyományba, például az, hogy Szent József ácsmester volt. Erről egy szó sincs a Szentírásban. Azt sem tudjuk persze, hogy Szent József fiatalon élt, lett Mária, Szűz Mária egyese, vagy idősen. Itt eltérnek ezek az apokrif iratok. Nekünk, amihez ragaszkodnunk kell, az maga a Szentírás, az biztos, amit elénk ad, és az hozzátartozik a hitünkhöz. A többi nem biztos, és nem biztos, hogy a hitünkhöz tartozik. Nagyon szépen köszönjük a Mária Rádió segítő hallgatóknak a jó szívűségét, mind az anyagi, mind pedig a lelkiek terén. Kérjük továbbra is, legyenek nagy lelkűek irántunk. A Szentlélekre nagy szükségünk van, részben, hogy a Mária Rádió valóban az igazságot, a katolikus igazságot és a katolikus világnézetet tudja terjeszteni és elültetni a lelkekben. Részben pedig szükségünk van az anyagiakra, mert hiszen a hangnak el kell jutnia innen a stúdióból a hallgatókhoz, és ez bizony nem ingyenes dolog. Köszönjük szépen az adományokat, köszönjük szépen az imádságokat, és ne tessenek rólunk a továbbiakon sem megfeledkezni, hiszen a karácsonyi időszakban is érdemes a Mária Rádiót hallgatni, mert hiszen nyilván katolikus karácsonyi műsorok lesznek. Na, mondom a telefonszámot, amivel lehet érdeklődni ilyenfajta ügyekben. Ez a 061-373-07-01. Akinek pedig hittani kérdése van, az 10 óra 35-ig megtalálhat engem a 061-374-09-04-es telefonszámot tárcsázva. A mai témánk pedig, miután a Szentírásról beszéltünk, a másik forrás, vagyis a Szent Hagyomány. Isten szavának elsődleges forrása a Szent Hagyomány. Mert mi is a Szent Hagyomány? élő tanítás. Jézus Krisztus pedig nem könyvet írt, hanem faluról városra, városról falura járva tanította az embereket. És azt senki le nem jegyezte, nem is azzal készült, nem is lehetett abban az időben még csak úgy papírhoz jutni, vagy írószerszámhoz, és akkor ott jegyzeteltek volna, hanem összejöttek az emberek, mert hallották, hogy itt vagy amott van az Úr Jézus, és akkor ő pedig tanította őket. Nyilvánvaló, hogy mivel ez a tanítás érdekelte őket, tehát meg is jegyezték, és igyekeztek tovább adni. Pontosan ez a szent hagyomány. Dogmatikai értelemben tehát a természet fölötti kinyilatkoztatás tévedhetetlen átadása másoknak. Ezt nevezzük hagyománynak. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
Dicsértessék a Jézus
Krisztus,
Atya. Uzi Gábor, én vagyok Budapestről, és örömmel hallgatom a tanítást, mert hát az ember akárhány éves mindig tanulnia kell, mert vagy elfelejti, vagy máshonnan is hozzá tanul mindenfélét, ami nem érdemes meghallgatása. Az lenne a kérdésem, hogy maga a Szentírás az nem csak hogy követendő, hanem kötelező, ugye? De ezek a hagyományokból eredő ilyen apokrif iratok, ezek színesítik és tényleg úgy kiegészítik a Szentírás, de ugye az nem teljesen betartandó, szóval, hogy...
Abszolút nem. Na most ne is tessék azt a hagyományhoz keverni. Más az apokrif irat, és más a szent hagyomány. A szent hagyomány éppen úgy kötelező számunkra, mint a szentírás. És a szent hagyományból lett a szentírás, tehát annak egy jó részét leírták. Az apokrif, az mondom, az csak ilyen ötletszerű, nem a Szentlélek sugalmazása által keletkezett, hát mondjuk regénynek, vagy nem tudom miféle írománynak. Hát valakinek föltámadt a buzgósága, költői ihlete támadt, és akkor írt valamit, ami úgy néz ki, mintha szentírás lenne. Elég nehéz hozzájutni, bár most a sorozatban, a katolikus írók sorozatában kiadták az apokrif iratokat is, de ne ezzel töltsük a lelkünket fel, hanem a Szentírással.
Igen, köszönöm szépen, Atya.
Én is köszönöm a kérdést. Áldott ünnepeket kívánok, sok kegyelmet.
Viszont kívánom az egész összes rádióhallgatóknak és a családnak.
Köszönjük.
Minden jót, dicsértessék.
Mindörökké, amen. Tehát maga az Úr Jézus tanítása a száj hagyomány által maradt ránk. Majd ebből született aztán a Szentírás, ahogyan növekedett a hívők száma, meg a terület, ahol hívők éltek, nyilvánvaló, hogy át akarták adni tévedhetetlenül. Ezért írták le a Szentlélek írásra indított egyeseket, és megírták az evangéliumokat, vagy éppen Szent Pál apostol megírta a maga leveleit. Hát ezek között vannak dörgedelmek is, vannak tanítások is, mindenféleképpen a lelki javokat szolgálta azoknak, akiknek írták, és akik azt elolvasták. Nem véletlen, hogy maga Szent Pál apostol, és ez a második tesszalonikai levél, a Szentírás második könyve, ami időben megszületett, ebben írja, ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket akár élőszóval, akár leveleinkből tanultatok. Tehát maga Szent Pál apostol maga leveleit is, meg az tanítását is ilyen tévedhetetlen átadásnak tartja, mert hiszen Jézus Krisztus tanítására alapozódik mindez. A katolikus egyház katekizmusa pedig a következőt mondja. Az apostolok a szóbeli igehirdetés, a példaadás és az intézmények révén örökítették tovább mindazt, amit Jézustól, szavaiból, tetteiből tanultak, még együttlétük idején, vagy amit a Szentlélek megvilágosító kegyelméből nyertek. Tehát a mennybe menetel után ugye a Szentlélektől kaptak sok minden utasítást. Ehhez hozzávehetjük azt is, hogy az apostolok közül többen részesültek isteni kinyilatkoztatásban. Ezt azonban nem írták le, nem volt mindegyik író apostol. Ha ezek a tanítások nem maradtak volna fönn valamilyen formában, akkor azt kellene mondanunk, hogy a kinyilatkoztatás jelentős része elveszett volna számunkra. Na de hát az Úristen nem azért szól, nem azért ad kinyilatkoztatást, vagyis tanítást, hogy az elvesszen, hanem akkor nyilván arról is gondoskodott, hogy ez fönnmaradjon. Ha nem írásban, akkor szokásban. Tehát az egyház életében található meg a szent hagyománynak nagyon sok vonása. Nem egyeztethető össze ugyanis Isten logikájával, hogy szól az emberhez, aztán mégiscsak hagyja elveszni, amit mondott. Ha ő valamit kinyilatkoztat, akkor nyilván annak a továbbadásáról is gondoskodik. Mindezek tehát a hagyományban maradtak meg számunkra az egyház gyakorlatában. Honnan valósé a szent hagyomány? Hát részben isteni hagyományból. Ilyenek például az Úr Jézus mondásai. Jobb dolog adni, mint kapni, vagy nagyobb öröm adni, mint kapni, jegyzi föl valahol valamelyik levelében az apostol. Vagy az apostoli hagyomány, amit a Szentlélek közölt. Például ilyen, hogy legyenek diákónusok. Ez ugyan le van írva, hogy az apostolok cselekedeteiben, hogy hogyan választották, de hogy hogyan jutott ez az eszükbe, az nincs leírva, vagyis nyilvánvaló a Szentlélek sugalmazása az, hogy legyenek diákonosok, akkor aztán választottak, és nyilván mondják, hogy 7 Szentlélekkel eltelt ember. Tehát itt a Szentlélek működése. Vagy egyházi hagyomány, azaz az idő során keletkezett gyakorlat. Például az, hogy kisebb rendek vannak, nem csak a diákonátus, papság és a püspökség, hanem lettek kisebb rendek is. Hát ezeket azon a manapság már a zsinat után, II. Vatikáni zsinat után egy kicsikét kigyomlálták, úgyhogy már kevesebb van, de hát az egyik ilyen a felolvasó. Ez igen fontos, méltóság és tisztség. Az ajtón álló az már megszűnik, mert ezeknek akkor volt szükség a katakombák idejében, amikor mindenféle spionok igyekeztek befurakodni az egyházba, hogy följelentsék, és aztán vértanúságra vigyék a dolgot. Vagy éppen a zsolozsma maga, amit az egyház imádkozik, az is a hagyománynak az egyik alapja. Ebben sok minden a zsidó imádságokból származik. No kérem szépen, az isteni és apostoli hagyomány nem változhat. Az egyházi hagyomány azonban változhat. Tessék gondolni a szentek ünnepeire. A hagyomány lehet a szentírástól független. Vagyis a Szentírásban inkább csak utalást találunk bizonyos dolgokra. Ilyen kérem szépen a legutóbbi dogma, Szűz Mária mennybevételének a dogmája 1950-ből Szent 12. Pius pápa hirdette ki. Ezt így sehol nem találjuk leírva a Szentírásban, hogy Szűz Máriát a mennybe fölvették, és egyvonnan eltemették e világban, de még sincs a sírjában. Na most itt megint mutatkozik az apokrif, mert ugyanúgy mutatják Szűz Mária üres sírját Efezusban, mint Jeruzsálemben. Hát ezek nem mindenben kell nekünk dönteni, és nem mindent kell nekünk egészen pontosan tudnunk. Nekünk hinnünk kell, nem pedig különféle régészeti dolgokhoz ragaszkodnunk. Minden esetre ez a Szentírástól független, bár azért a Szentírásban van erre utalás, a kegyelemmel teljes, az nyilvánvaló, annyit jelent, hogy az isteni adományokkal tökéletesen teljes, hát akkor nyilvánvaló, hogy hol lenne másutt a helye, mint éppenséggel Isten mellett, halála után, hiszen benne Szűz Máriában jelent meg a bűntelen ember Ádám Éva után itt a világban. Ádám Éva bűnös élet, Szűz Mária bűntelen maradt, és így megérdemelte, kiérdemelte, hogy Szent Fiához hasonlóan egyből az üdvösségbe emelkedjék a teste is. De a szentségek kiszolgáltatásának módjában is sok minden a hagyományra megy vissza, vagyis jó, manapság már elő van írva így vagy amúgy a liturgiában, de hát, hogy ez eredetileg hogy volt, azt nyilván a hagyományból tudjuk. Tartalmi szempontból a hagyomány van olyan, ami hittani, ami még szájhagyomány formájában adtak át, a kinyilatkoztatást, akkor addig az hittani. Fegyelmi hagyomány, az pedig a megvalósítás módja. Például az étkezési tilalmak az Ószövetségben, vagy hogy ebből mennyi maradt meg az Új Szövetségben. A hagyományok megőrzése nem teszi az egyházat merev, szokásokhoz kötődő intézménnyé, hogy ne mondjam fafejűvé az egyházat, mert hiszen ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az egyház mindig a világban él, és a hívei is benne élnek, a hívők, ilyen módon tehát amiben lehet, abban alkalmazkodik a világhoz. És itt megint csak sokan megéltük a II. Vatikáni zsinatot, ami közvetlenül a liturgiában lehetett érezni a változtatásokat, szemlélni, de egyébként más dolgokban is, például az ökumenizmusban igencsak előrelépett, vagyis a merevséget fölhagyta, és most már arra törekszik, hogy valóban a szeretet egység valósuljon meg. Ilyen módon tehát bátran mondhatjuk, hogy az egyház egyáltalán nem rideg és merev ezekben a dolgokban, alkalmazkodik az idők járásához, de nem elveiben, amit manapság látunk, például sajnos Németországban. Vagyis az egyház alapelveit föladni, az már eretnekség, vagy az egyház megtagadása mindenképpen súlyos bűn. Thank you. Az egy ember számára érdekes, hogy hol találhatom meg a szent hagyományt. Mert a szentírást kézbe tudom venni, na de hát a szent hagyományt nem tudom kézbe venni. Azért nem csak titokzatos helyeken, hanem egészen nyilvános helyeken is megvan a szent hagyomány számomra. Vagyis az lelőhelyei. Az egyház élő tanítása, szentbeszédek, körlevelek, hitoktatás. Az maga a hagyomány folytatása, mert hiszen amikor a gyerek beiratkozik hittanra, akkor szájhagyomány révén, bár ugyan vannak hittankönyvek is, de elsősorban a tanítás révén adják át mindazt, amit Jézus Krisztustól örököltünk. Hitvallások. Amikor az ember elmondja az apostoli hitvallást, a kis hiszek egyet, vagy a nagy hiszek egyet, a nícea konstantinápolyit, akkor kérem szépen a szent hagyományt ismétli meg. Sőt, amikor engem pappá szenteltek, előtte az antimodernista esküt is le kellett tenni. Az volt a legutóbbi, nem tudom, ez megvan-e még, talán megvan, nem vagyok benne biztos, de ez annyit jelent, hogy a modernizmus különféle tévedéseit vagy év tanításait el kellett vetni, ki kellett jelenteni, hogy ragaszkodom az egyház hagyományához. Ragaszkodom azóta is. Hát most meg talán még inkább kellene ez a modernista eskü letétele, mert tessék csak gondolni itt a genderizmus meg egyebekre, amik mindenféle őrültséget tanítanak, és sajnos vannak olyanok, akik ezt el is fogadják. Hát a katolikus ember ettől ment legyen, mert nekünk Jézus Krisztus tanításához kell ragaszkodnunk. Vagy kérem szépen, ha az ember olvassa a régi keresztény írók műveit, az egyházatyák beszédeit például, akkor megint csak a szent hagyományt veszi a kezébe, és olvashatja. Hasonlóképpen ilyen a zsinatok határozatai. A lényeges, hát például a II. Vatikáni zsinat határozatait könyvben is kiadták, tehát ez hozzá is férhető, és igencsak alkalmas arra, hogy az ember bele-bele olvassa, nem A-tól Z-ig, mert akkor az ember zsongani fog a feje, de nem sokat ért belőle, hanem egy-egy kis részt, és akkor azon lehet gondolkodni, hogy mi az, amit az egyház tanít manapság. Hát például ilyen az ökumenizmus, ilyen a liturgiáról, vagy éppenséggel a dogmatikus konstitúció, amelyben ott szerepel, hogy Szűz Mária az egyház édes anyja. Ez, hogy is mondjam, a régi tanításokhoz képest új tanítás, de ugyanakkor nagyon is régi hagyománya ez az egyháznak, csak most ezt le is írták, és kifejezett tanításként adták a hívek elé. Tehát Szűz Mária az egyház édesanyja. Ugyancsak a hagyományt olvassa az ember, vagy nézegetheti, amikor eljött például Rómába, és a katakombák feliratait nézi, vagy éppenséggel az ott szereplő képeket. Az ichtüsz, ugye a hal ábrázolás, az egy hitvallás volt abban az időben. Mert a görög neve, az ichtüsz, az annyit jelent, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, magyarra fordítva. Tehát ahol egy sírkőre ezt vést, vagy ezt mutatták, akkor az annyit jelent, hogy ott igaz hívő katolikus ember nyugszik abban a sírban, és megvallotta a hitét. Ilyen jelképes módon, mert mindenféle üldözéseknek voltak kitéve. De hát ugyanez a különféle képeknek, a felirataiknak a olvasása is. És aztán nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyház szokásaiban és imádságaiban is szent hagyománnyal találkozunk. Itt nyilván nem az új imádságok, bár azok is hozzátartoznak, mert tessék csak belegondolni, hogy mit tudom én, Szent VI. Pál pápa a zsinat végén a maga véleményét kinyilvánította. Egyébként, ha jól tudom, ő is adott ki hitvallást is, hogy a zsinat alapján az új, mi mindent hiszünk mi, mint egy kibővítve az apostoli hitvallást, nem megvásítva, csak kibővítve. Vagyis számtalan helyen találkozhatunk a szent hagyománnyal, aki pedig szentmisére megy, vagy benne él az egyház mindennapjaiban, az ezt gyakorolja is, nem csak, hogy a régit elfogadja, hanem mint egy újabb hagyományokat csatolhat hozzá, különféle szertartások, vagy különféle megnyilatkozások. Hát most például ilyen a Betlehem állítás, amit igencsak szorgalmaz a Szentatya is, és nagyon helyes, hogy követjük Szent Ferenc szokását és példáját. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor legközelebb már fölvételről nem élő adásban hangzik el a hittanóra, de lesz, év végéig lesz hittanóra, és ha Isten megsegít, jövőre is lesz hittanóra, ez az ő kezétől függ. Most pedig a befejező imádsággal kérjük Kereszte Szent János imájával azt az álhatatosságot, azt a kitartást és hithűséget, amit ő mutatott fel az emberek előtt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Én, Uram, Istenem, Te csak attól vagy távol, aki maga távolodik el tőled. Minden pillanatban szerethetlek, és így minden az enyém lehet. Isten az enyém, és minden az enyém, ha szeretek. Isten maga az enyém, és én érettem van. Krisztus is az enyém, egészen értem van. Gyönyörűséges Isten szeretet, melyet oly kevesen ismernek. Aki rád talál, az megtalálja a békét. Minden boldogsággá változik bennem. Istenem, ha én benned élek, akkor minden a tiéd, és semmi sem az enyém többé. Uram, könyörgöm, ne hagyj egyedül, úgy félek magamtól. Amen. Szent István királynak, Magyarország fővédő szentjének a közbenjárását is kérjük, hogy magyarosan tudjuk szépen ünnepelni a karácsonyt. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hozzáfűzöm, köszönjük a hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keresztül.